Kedves testvérem, kedves gyülekezet, az igeolvasás előtt egy rövid történetet szeretnék bevezetésként elmondani, és pedig nem tudom, hogy megtörtént-e, vagy csak kitalálták, és így tan meseként vagy történetként szemlélhetjük. Állítólag egy gyülekezetben, egy lelkipásztor egy vasárnap reggel úgy fogadta a gyülekezetet, hogy egy koporsó volt az imaház egyik sarkában elhelyezve, és úgy látszott, hogy a koporsó nincs lezárva, de nem látszott, hogy mi vagy ki van benne. Aztán elkezdett a lelkipásztor arról prédikálni, hogy egy rettenetes bűnös ember van itt, akinek az élete véget ért, és valami iszonyatos sorsa megélt, és nagy-nagy szabadításra forult volna. Szóval rengeteg rosszat mondott el az ott lévőről. Aztán az Isten tisztelet, az ige hirdetés végén módot adott arra, hogy a gyülekezet tagjai előre jöjjenek és megnézzék ezt a rettenetes embert. Aztán oda érkeztek egyenként, és visszahőkölve, megborzadva, meg könnyek között mentek tovább. Vajon miért? Hallgassuk meg Isten igényét, amely Sámuel második könyve 12. részében található. Egy olyan ige szakasz, amely valakinek az életét, bűnét, próbatételeit írja le. Nátán példázatáról olvashatunk Sámuel második könyve 12. fejezetében. Az első verstől fönnállva hallgassuk Isten igényét. Az Úr elküldte Dávidhoz Nátán, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid, hallva a történetet, nagy haragra gyulladt az ellen, az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak: az élő Úrra mondom, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak: te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, öledbe adtam urad feleségeit, neked adtam Izrael és Júda házát is, és ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tesztik neki? Hetita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy feleségét feleségül vehesd, őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a Hetita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr: éppen a saját házadból fogok bajt hozni feled. Imádkozzunk. Úrunk, amikor előtted vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk egymásnak hallgatni az ígét. Szeretnénk ezen a délelőttön végre egészen magunk felé fordulni. És ha valamit mondasz, azt meghallani magunknak, és abban engedelmeskedni neked. ments meg attól, hogy úgy gondoljuk, hogy elég, ha nagyon jól tudunk ítéletet mondani. Szabadíts meg, Urunk, bennünket ettől a lelkülettől. És segíts úgy gondolkozni, hogy bármilyen ítélet is megfogalmazódna bennünk, először a saját életünket tegyük mérlegre. Köszönjük, hogy ezen a délelőttön ebben akart segíteni nekünk. Kérünk, hogy adj áldott ígét, és adj olyan igehallgatást, amely gyümölcsözővé teszi a te szavadat. Kegyelmedből cselekedd ezt meg, Urunk. Amen. Dávid bűnbánati zsoltárát, és ennek kapcsán természetesen azt, amely ennek a zsoltárnak a megírását előidézte. Szoktunk szólni arról, hogy torzulhat el az ember élete, hogy keveredhet bűnbe, és a bűn szül újabb és újabb bűnök követik az első, ha nem helyes módon rendezi azt valaki. A most felolvasott igény előzménye tehát néhány gondolatban hasonlja csak erről. Dávid meglátja Betsabét, és miközben úgy érzi, hogy számára kívánatos lenne egy találkozó a szomszéd palota udvarában küldöző hölgyel, ott bent a lelkiismerete azt mondhatja, hogy ne tedd. Ott bent valami parancsolhatja dübörgő hangon, hogy állj meg. A gondolataidat, a kísértésedet nem szabad tovább engedni. Aztán tovább halad mégiscsak ennek ellenére. Egyre inkább elhalkítja ezt a belső hangot, és erősödik a vágy, áthivatja magához Betsabét. Talán újra szól az a belső hang, már halkabban, hogy ne tedd. Azt mondja, hogy de kívánom, de akarom, de én vagyok a király, és megszerzem magamnak, és nekem minden jogom van elérni, és a belső hang egyre halkabb, és a cselekedet egyre erősebb. Aztán, amikor várandós lesz Betsabé ennek következtében, akkor ott bent valami újra megszólal Dávidban, és rendezni akarja. Nagyon istentelen, nagyon emberi módon hazahívatja Uriást a harcmezőről, és azt szeretné, hogy menjen be a feleségéhez, tűnjék majd úgy, hogy ő a megszületendő gyermek apja. Uriás nem vállalja ezt, azt mondja, hogy ha az én katonatársaim a harcmezőn vannak, nem megy ezzel a feleségemhez. Lerészegítik, és még akkor sem teszi meg. Hát azt mondja, hogy együtt akar nyomorogni társaival. Aztán Dávid úgy látja, hogy minden megoldás, vagy megoldási ötlete elfogyott, hát van még egy, öljük meg azt, aki nem úgy tesz, ahogy én akarom. És Uriással küldi meg Joábnak a halálos ítéletet, állítsd őt a harcmező azon pontjára, ahol el fog esni, és Joáb Dávid parancsára ezt megteszi, Uriás meghal, és Dávid úgy gondolja, hogy én a király, megoldottam egy problémát, mert hatalom van a kezemben, mert rendelkezem emberi sorsok fölött, hát én döntöm el, hogy ki éljen és ki haljon, mert én vagyok Isten népének az uralkodója. Kezd megnyugodni. Becsabét magához veszi. Úgy érzi, hogy megoldottam. Minden rendben van. Ez már a múlté, és majd az idő begyógyítja azt a még meglévő kicsinyvel kismert fuldalást. Nem kell ebből nagy problémát csinálni, tovább mehetünk. Volt már az életemben sok rendezés az Úrral. Most úgy látszik, hogy erre nincs szükség. Én is meg tudom oldani az életem. Nem tudom, vajon hányan gondoltuk, gondoljuk hasonlóképpen, hogy Isten kihagyható, a vele való rendezés elfeledhető bármilyen bűnünknél is. Dávid ezzel a nagy-nagy megoldási készségével szerzett magának egyfajta békességet. És eközben azért egész jó volt az ítélet hozatali képessége embertársairól. Ha valakinek az életében valami rendetlenséget talált, határozott döntéseket, ítéleteket hozott. És Isten ebben a helyzetben leplezi őt le a felolvasott igényben, amikor elküldi hozzá Nátán prófétát, ezt a szúrós szemű ifjú embert, akit Isten megbíz azzal, hogy látogassa meg egy nagyon különös történettel és ígével az uralkodó, a nagy tekintélyű, nagy hatalmú Dávid király. És ahogy hallottuk a felolvasott történetben, Nátán megjelenik Dávid királynál, és elmondja neki azt a történetet, amely két emberről szól, a gazdagról és a szegényről. Szól a gazdagról, akinek nagyon sok juha és marhája van, illetve a szegényről, akinek egyetlen báránykája, amelyet megtakarított pénzéből vásárolt, amit táplálgatott gyermekeivel együtt, nőtt fel nála. Nagyon kedves, gyengéd a kép, a falatjából evett, a poharából ivott, az ölében feküdt. Hát úgy, mint egy kisgyermek a családban, úgy dédelgették, úgy szeretgették ezt a kis bárányt. És amikor utas érkezik a gazdag emberhez, hogy akit vendégül is kellene látni, sajnálom maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Kedves testvéreim, ezt a történetet hallva azt gondolom, mindnyájan azt mondjuk, hogy még ekkora gonoszságot nem láttunk. Hát hogy képzeli az, akinek mindene megvan, hogy sajnál a saját értékeiből föláldozni és elveszi a szegénytől, micsoda arcátlanság, micsoda bűn, milyen Isten ellen és emberek elleni vétek, amelyet ez a gazdag ember elkövetett. És talán mindnyájan nagyon hamar azt mondanánk, hogy követ rá. Ezt meg kell büntetni, mert így nem lehet élni. Ilyen módon nem lehet az emberek között helye annak, aki ezt cselekedte. És úgy, ahogy mi tennénk, Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és megint csak pozíciójából fakadóan ezt mondja, az élő Úrra mondom. Istenre esküdve mondja, hogy halál fia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, mivel könyörtelen volt. Nem tudom, hogy mi vajon ilyen ítéletet mondanánk, hogy hirdetnénk egy ilyen emberre, lehet, hogy tudnánk nagyon szigorúak lenni, és azt mondanánk, hogy van egyfajta megoldás, lenne egyfajta megoldásunk, hát talán a legegyszerűbbek közül való az, hogy tűnjön el a Földről. Aztán egyéb kínokat is tudnánk még okozni egy-egy embernek, hogy megtoroljuk azt a sérelmet, amely valakit ért, aztán bennünket ért tőle. Sok ilyen fogalmazódhat meg bennünk nap-nap után. Nem tudom, hány ítéletet mondtál már ki magadban mostanában. Hány emberről, milyen félékről, ismerőseidről, barátaidról, rokonokról, tehát ellenségekről, kisebb vagy nagyobb távolságban élő emberekről, kisebb vagy nagyobb hatalommal rendelkezőkről. Szóval van véleménye az embernek. Nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy ítéletet mondjunk, és valakinek a tesztéről mi úgy érezzük, hogy jogunk van ilyen módon is vélekedni. Elég sok kérdésben, amely a mi életünkben ott van, és meghozzuk ezeket az ítéleteket, megtörténhetne az, amely Dávid számára valami kegyetlen leleplezés volt. A történet nem másról szól, hanem a történet párhuzamaként ő szerepel. És nem a szegény, a megbántott ember képében, hanem a gazdag, a kegyetlen, a könyörtelen ember helyében. Azt a bevezető történetet, amelyet elmondtam, akkor nem fejeztem be. A történet szerint abban a bizonyos imaházban elhelyezett koporsóban természetesen a tükör volt elhelyezve. Hogy aki ránéz arra a kegyetlen, bűnös, gonosz emberre, a találkozom saját magával, mert az ő óembere ilyen. Dávid nem gondolt arra, hogy tükörbe kellene nézni, nem gondolt arra, hogy róla is szó lehet, amikor a próféta érkezik. Hát olyan természetes, hogy mi hirdetünk ítéletet, az Úr meg a király. Olyan magától értetődő, hogy az igazságnak mi vagyunk a követei, Jahve és Dávid. Néha a próféta is beleszólhat, de természetes, hogy a király hatalmának senki nem szólhat ellene. És figyeljük, kedves testvéreim, a 7. versben Nátán próféta küldetésének a legdrasztikusabb mondatát, amikor Isten olyan parancsot ad, amely félelmetes, rettenetes, nem tudom, hogy lehetne ezt, vagy hogy lehet ezt teljesíteni. Az élet és halál ura Dávid van a prófétával szemben. Meghallja a történetet, Dávid meghirdeti az ítéletet, és akkor Nátán azt mondja neki, hogy Uram király, egy kis baj van a dologban. Amit mondtál, az rád vonatkozik. Mert amit én mondtam, az is rólad szól. És a te nagyon vérmes ítéleteddel most saját magad ellen hoztál ítéletet. Te azt gondoltad, hogy valaki a környező palotákban követte el ezt a bűnt. Arra gondolsz, hogy valaki az ország másik településén, talán egyik városnak a vezetője, akinek hatalma, gazdagsága van, követte el ezt a bűnt, és kész lettél volna megszégyeníteni, lejáratni, kivégezni, megbüntetni őt? Hát Uram, király, nem kell messzire menni. Nem, hogy távoli városokba, nem, hogy ki ebbe a városba, gyere csak be ebbe a szobában, ahol vagyunk, róla szól az ige. Jahve hozzád küldött, és amit elmondtam abban a történetben, te vagy a kegyetlen, a kíméletlen, az igazságtalan, te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr Izrael Istene, én kentelek fel Izrael királyává, én mentettelek meg Saul kezéből, hallgattuk az ígét, addig elmegy Isten ígérete, hogy ha keveselted volna, amit kaptál, még sok mindent adtam volna neked, de valahol ebben a nagy gazdaságban az én ajándékaim között eltévedtél. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Úriás meggyilkolására, a Betsabéval elkövetett bűnre utalít a próféta. Miért tetted? Kedves testvéreim, vajon, ha Isten azt mondja nekünk, hogy te vagy az az ember, akire nagyon könnyen ítéletet mondasz, és ma délelőtt valószínűleg sok dolgunkra ezt mondja, akkor mit mondunk? Arra gondoltam, hogy ha Isten azt mondaná ma is a lelki pásztornak, hogy a gyülekezet vezetőségéből valakinek, hogy menjen oda X vagy Y testvérhez, és Isten kijelentené az adott emberek bűnét, hálás vagyok érte, hogy ilyenfajta profétai küldetés ritkán fordul elő. Tehát ha Isten folyamatosan elmondogatná nekünk, hogy a gyülekezet tagjai milyen bűnöket követnek el, és ezzel oda kellene menni a gyülekezet tagjaihoz, hogy mit tettek, nagyon-nagyon nehéz szolgálat lenne. A Szentlélek közben jár, meg a Szentlélek ott dolgozik a szívünkben, hogy fölismerjük, hogy megítéljük magunkban a bűnt. Időnként azért egymással is kell beszélgetnünk. Nagyon nehéz idők ezek. Nem tudom, hogy hányan vannak közöttünk, akiket már ilyen Nátán jellegű látogatás ér életük során. Hogy valaki odament hozzájuk, és elmondta, hogy testvér, rosszat tettél, bűnt követtél el, igazságtalan voltál, valamit rendezni kellene. Néha vannak közöttünk olyanok, akik szeretik ezt az ítélkezést elkövetni. Gyülekezeteinkben néha vannak olyanok, akik még a Szentléletre hivatkozva is tetik ezt, hallottam már olyat, hogy valaki azt mondta, hogy én az ítélet hozatalnak a karizmáját kaptam. Isten ezzel ajándékozott meg, hogy nekem oda kell menni mindenkihez, és el kell mondani, hogy mi rosszat tettek. Hát az ember nagy-nagy élvezettel mondta meg mindenkinek, hogy mit kéne csinálnia. Nem a Szentlélek küldte. Önjelöltként ment, és megpróbált mindenkinek az életébe beleszólni. Pál apostol azt mondja a galátiai gyülekezetnek, hogy atyám fiai, ha tetten is értek valakit valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok úrval ilyet, szelíd lélekkel. De eközben te magad nagyon vigyázz meg, hogy kísértésbe es. Kedves Nátánok, akik Nátán örömmel mennének, és mondanák meg másnak a bűnét, azt kérjek mindenkit, hogy álljon meg egy kicsit. Akit nem az Úr küld, az össze fog mindent kuszálni, és minden tönkre megy körülötte. Akit nem Isten küld, egyfajta ítélet hirdetéssel a saját maga ellen hívja ki Isten haragját. Küld-e az Úr ilyen szolgálatra? Meggyőződésem, hogy igen, ritkán, és nem mindenkit. Ha bárki úgy érezné, hogy meg kell látogatni a Dávid királyt, most a történet párhuzamaként helyettesítsük be magunkat is, akkor kérdezz meg nyugodtan akár 10-szer is az Urat, hogy Uram, tényleg nekem kell menni? Tényleg nekem kell megmondani? Megmondhatom? Kérlek, jöjj velem! Adj nekem szelíd lelket, adj békességet, ments meg az ítélkezéstől. Nem ártani, használni szeretnék. Hadd kérjek mindenkit, hogy mielőtt elindulna ítéletet hirdetni, álljon meg, és kérdezze meg az Úrtól. Ha viszont Isten küld, akkor az a dolgunk, hogy menjünk. Majd következő alkalmakkor, amikor olvassuk tovább a Szentírás történeteit, akkor szembesülünk azzal, hogy Dávid hogy fogadja az ítéletet. Ha jó lenne arra készülnünk, hogyha megszólít bennünket az Úr, akkor legyen készségünk meghallani az ő hangját. És még egy dologról hadd szóljak az ige hirdetés végén. És pedig arról, hogy amikor megfogalmazódik bennünk az ítélet valakivel kapcsolatosan, akkor mi is lenne a feladatunk. Mert hiszen észrevesszük a mások bűnét. Ha úgy látom, hogy az én testvérem szeretetlen, akkor nézek magamban, hogy én vajon nem vagyok szeretetlen. ha úgy látom, hogy a másik hirtelen haragú, nézlek magamba, hogy vajon én nem vagyok-e az. Ha úgy látom, hogy a másiknak nagyon gyenge a hite, akkor nézzem meg a saját hitemet is. Ha úgy érzem, hogy a másikra, vagy a másikról megfogalmazódott bennem az ítélet, jöjjek először haza, és nézzem meg a saját életemet. Az Úr Jézus egy olyan példával kéri hallgatóit arra, hogy ne legyenek oktalan ítélkezők, amely egy kicsit komikus. Elképzelhetetlen a kép. Az Úr Jézus mégis azt mondja, hogy ha valakinek a fejéből, a szeméből egy gerenda állna ki, igen furcsa lenne, ha ő próbálna a másik szeméből a kicsit szárkát kiszedni. És figyelmeztetnék, hogy vigyázz, mert valami nincs rendjén a szemedben. Valami korrigálni kellene. Szeközben ő a szeméből kilógó gerendával mindent összetörne. Nem kéne vajon a saját házunk szájára hazajönni? Kinek? Kinek? Mielőtt olyan vérmes ítéletet hozunk másokról, és talán nem mondjuk meg nekik, csak magunkban fogalmazzuk meg. Pál apostol azt mondja, menthetetlen vagy, te ítélkező. Mert mindig azt veszel észre a másikban, ami neked is probléma. Mert mindig azt ítéled el a másikban, amivel te is szenvedsz, vagy nem szenvedsz, de ott van az életedben. Menthetetlen vagy, te ítélkező. Bárcsak megadná az Úr, hogy ne ítélkezők lennénk, hanem bűnfölismerők. És azt a belső hangot, amelyet Dávid először megpróbált elhallgattatni, ne csillapítanánk. Hanem azt mondanánk, hogy köszönöm Uram, hogy megszólítottál. Köszönöm, hogy ott bent a lelkiismeretemben nem hagytál nyugalmat, és azt kérted tőlem, hogy ne menjek tovább a bűnös úton. Kész vagyok rendezni. Kész vagyok bocsánatot kérni tőled, meg attól, akit megváltoztam, ha megtehetem még. Szeretett testvéreim, jöjjetek, és egy kicsit nézzünk bele a tükörbe. Nincs még vége az életünknek, még van idő a rendezésre. Amikor az Úr megszólít bennünket, az úrvacsora ígében halljuk, akkor nem az a szándéka, hogy elítéljen, hanem az, hogy neveljen. Ez a világgal együtt elneveztünk. Nézzünk bele az ige csodálatos tükrébe, és lássuk meg magunkat. És adja meg az Úr azt a szabadulást, amelyet csak ő adhat. Akár Uriás gyilkoló, akár Betsabéval kapcsolatot teremtő, vagy bármilyen múltunk is van. Az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen ki nem veszem. Kezdjünk el ítélkezni magunk fölött. Gondold végig az életed, és talán a délutáni órákban lesz mód arra, hogy azt mondd az Úrnak, hogy Uram, miközben én eddig másokat néztem, elfeledkeztem magamról. Most látom csak, hogy milyen vagyok. Kérlek, segíts rendezni. Bocsáss meg nekem. És akkor az Úr életre kell, új életre és üdvösséggel ajándékoz meg, mert azt szeretné, hogy akik az övéi, azok ne vesztenek el. Jöjjetek testvéreim, fogadjuk el a mi Urunk hívását, forduljunk magunk felé, aztán fogadjuk el tőle a megbocsátó szeretetet. Ő nem ítéli el a világot, hanem megváltotta. Legyen ebben részünk nekünk is. Amen. Thank you.